Hangtörténetek.
Muzsika 7-7 határon túról, szombatonként este 8-9-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BIOL.
Hangtörténetek című műsorunk 44. epizódjával ismét élő adásban köszönti Önöket a műsorvezető Ila Gábor. Ebben az augusztus végi kánikulában sok mindennel próbálhatjuk hűteni magunkat, a testünket. Ezen alternatívák nagy része nem feltétlenül egészséges, vagy használ nekünk, de dönthetünk úgy is, hogy az agyunkat, a tudatunkat, a processzort próbáljuk meg lehűteni, és erre kiváló módszer lehet, ha ilyen fantasztikus muzsikát hallgatunk, mint itt a műsor legelején. Ez egy szufi zene volt, hogy miért és hogy mi ez, a állandó zenei szerkesztőnk dr. Szabó Attila fog válaszolni, aki itt van a vonal másik végén, a Morodalmásról. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Estét kívánok, szervusz! Köszönjük szépen, jól vagyunk. Hát ez a szufi zene, ez az a helyzet, hogy udon szólalt meg. Beszéltünk már az udról többször is. Hát ez lényegében az európai reneszánsz és barokk lancnak az ősinek számít. 11 húrra rendelkezik, de lehet más számú húrral felszerelve is. Ez történetesen 11-jel rendelkezett, viszont az előadó Omar Mettioi pedig hát úgy tűnik, mintha 22 újjal rendelkezne, minden húrra egy lefogó új és egy cseppengető újja. Elképesztő virtuozitást hallottunk itt ebben a két szufi zenében. Hát tisztázzuk mindenek előtt, hogy a szufi az tulajdonképpen a remetét jelenti, tehát ami a kereszténységben a remetének felel meg, az az iszlámban a szufi, mint személy.
Igen, most kezdem megérteni. Nekem a szufi úgy volt meg, hogy ilyen bölcs arab tanítások verses formában, nekem így lett a szufi, de most már kezdem kapizsgálni, hogy pontosan miről is van szó.
Igen, egy szinonimája a fakír, vagy mondhatnánk dervis. Ez a dervis persze egy kicsit specifikusabb, de lényegében szinonimája a szufinak a fakír. Tehát szemét jelent, olyan szemét, aki a szigorúságot, az aszkétizmust azt nem elfilozofálgatja elsősorban, hanem az életmódjával ülteti gyakorlatba. És meditál, és mereng, és nélkülöz, és így tovább. Tehát mindenkinek nagyon közel áll a keresztény remetességhez, és mindenféle keresztény aszkétizmushoz. És ez nem csoda, mert végül is az iszlám és a kereszténység az nagyon sok tekintetben hasonlatos. Most ebben nem mennék különösebben bele, hanem inkább arról beszélnék, hogy ez a szufi persze miszticizmussal is párosult, mindjárt ezzel kapcsolatban majd lesz egy vers. Viszont azt kell tudni, hogy ez a zene, ez az Ibériai félsziget, mai Spanyolország területén évszázadokon keresztül, hát lényegben az iszlám megszületése után rögtön a vízigót királyságokat, aztán királyságot felváltották a mór különféle kalifátusok, fejedelemségek, és ezek hatalmas kulturális felvirágzást mutattak a kora középkor évszázadaiban, akkor át, hogy azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen Spanyolországnak az aranykora az nem a kereszténység alatt volt, vagy mondjuk a nagy aranyszázadban, amikor ők meghódították a félvilágot 16. században, hanem ez alatt a mór felvirágzás, kulturális felvirágzás alatt Mohamed, a proféta azt mondta, hogy a költészet az igazából a pokol felé vezető út egy formája, és a költők azok a kalauzok ezen a pokol felé vezető úton, de ezt abban az időben senki nem vette igazán komolyan, már csak azért sem, mert Mohamednek se, akár csak ezeknek a többi hát nagy vallásalapítóknak, akiket vele párhuzamba hozhatunk, egyszerűen nem volt semmiféle közük kultúrához, tehát ők nekik kulturálisan nem volt hatás, ugye később lett hatásuk a vallásukra felépült intézményrendszeren keresztül. Ennek ellenére, hogy Mohamed proféta ezt vallotta, a költészetet nem, hogy nem, tehát hogy nyitották volna, hanem ráadásul támogatták. Évente rendeztek versenyeket, ahol költők mérhették össze erejüket, talentumaikat minden valamire való spanyol városban, a mor uralom alatt, és nem csak a költészet, hanem a matematika, az építészet, hát aki át Spanyolországban láthatta a csodálatos morépítészetet. A csillagászat virágzott addig hát páratlan módon. Aki ma felnéz a csillagos égre, azt fogja látni, hogy a csillagoknak több, mint a fele, azok csillagokat, amik hát nevet viselnek, azoknak a neve valójában arab név. A matematikát nem tudom, említettem, és lényegében a kultúrának minden ága hatalmas virágzásnak indult, századokon keresztül tartott az iszlám uralom alatt a spanyol területen. Tehát, és máshogy is, tehát Közép-Ázsiában is az iszlámnak a kezdeti századai azok hatalmas kulturális fellángolást jelentettek, jó értelemben fellángolást. Egy pár verssel illusztrálnám, ezt nagyon gyorsan el fogom szavalni őket. Ez szumáj szír zordid. Nem igaz, hogy egymás után lebuknak azok, kik tegnap bennünket lecsuktak, és életünk még attól se lesz jobb, ha egymást is ölik a gyilkosok. Hát ez nagyon aktuális, ezt mint a napi eseményekre írta volna ezelőtt, hát 1000 évvel. Ez szumáj szír. Ő különben is hát meglehetősen csípős nyelvű volt, ő többször is ült kemény börtönéveket, mert hát kommentálta a politikai eseményeket. Egyszer majdnem keresztre feszítették, úgy úszta meg a dolgot, hogy azt mondta, hogy hát nem a kádizi uralkodóra értette ezt a verset, hanem a granádaira. És így sikerült a keresztre feszítést megúsznia. Tudni kell, hogy keresztrefeszítés az nem egyszer történt, és ugye hát mi egy nagyról emlékezünk meg mindig. Ez egy igen elterjedt, már ókortól fogva hát kivégzési mód volt, emlékezzünk vissza, hogy a Spartacus féle rabszolgalázadás leverése után keresztre feszítettek 6000 rabszolgát, lázadó rabszolgát a Via Appia mentén, Róma felé vezető úton. És a középkorban is gyakori volt, meg hát Ázsiában is több helyt. Akkor hát a következő vers, amit itt felolvasnék, az Avenzoárnak a csírverse. Avenzoár volt a középkor egyik legnagyobb orvosa, ugye az 1100-as években élt. Ugye Maimonides és Avicenna mellett volt a középkor legnagyobb orvosa. A vándor e sírkő mellett állj meg egy pillanatra, Ibn Zúr Szevillából én pihenek alatta. Némán fekszem gyökerel és porhomokkal számban, elhiszed-e, hogy egykor én is e földön jártam. Orvos voltam, a halál karmaiból kitéptem sok embert. Mindig tudtam, hogy egyiket se végleg. És hogy visszatérünk a szufihoz, a szufi hitvallást fogjuk most felolvasni. Ezek mind Faludi György fordítások, ez a Szufi hitvallás című vers, ezt rövidített formában közli Faludi is, ugyanis a Murciában született, de Kordobában és Sevillában tanult Ibn al-Arabinak a verse. Hát ez, ő volt az egyik legnagyobb misztikus, tulajdonképpen az ő által létrehozott misztikus irodalom, ez egy fajta ilyen alternatív koránnak számított abban az időben. De hogy mennyire volt nyitott, az elképesztő. Tehát most a verset fogom olvasni, a szufi hitvallást, szívem minden hit otthona, nem rekesztettem ki soha senkit, semmit belőle. Így lettem szomjazók, bora, Krisztus hívők, monostora, gazellák legelője, zsidóknak, törvénytábla, muzulmánoknak, kábakő, pogánybálványok háza, és követem a szeretet útját, bármere jár is ő, retegfehér tevéivel. Vándorbotot fogtam, íven megdobban is megyek az égi karaván megett, bármelyik hit felé vezet. Hát ennyit az akkori korok toleranciájáról, és össze lehet hasonlítani a mai korokkéval. Ezt fűzném hozzá a műsorunk első két zenéhez, most teljesen más vizekre vezünk, keresztény vizekre és a barokk korban, de hasonlóképpen virtuóz zenét fogunk hallani, annyira virtuózat, hogy az első darabnál, amit hallani fogunk, fel kell jön a figyelmet, hogy nem zenekart hallunk, hanem csak egyetlen hangszert, Jordi Szával fogja szólaltatni a Viola da Gambát. Carl Friedrich Abel D-moll preludiumát fogjuk hallani, majd a következő zene az Bach hát az ötödik C-moll Gordonka Suite, Cello Suite második tételét, az Allemandot fogjuk hallani Viola da Gambán eljátszva. Hát a Viola da Gamba az csak hasonlít a Gordonkára, valójában teljesen más hangszer, más a húrozás, ugye a cellónak 4 húrja van, Viola da Gambának mondja, hogy 12 11 húrja van, ha jól emlékszem. Minden esetre a Jordi Savall évtizedek óta az egyik legismertebb mesterének, hangszernek. Carl Friedrich Haberről tudni kell, hogy Köthenben született abban az évben, és abban a városban, amelyikben Bach szolgált, 1723-ban, amit ebben az esztendőben hagyott el, Lipse felé véve az útját. Abel édesapja váltotta fel a hercegi udvari zenei szolgálati funkciójában Bachot, hogy mehessen a Szent, tehát a Tamás templom kántorának Lipsében. A fiatal Abel, tehát Carl Friedrich Abel, ő aztán Lipsében volt már tanítványa az idős Bachnak, majd Londonban az egyik Bach fiúval, a londoni Bachal, Johann Christian Bachal volt nagyon jó barát, és közösen terveztek koncerteket. Hát itt évtizedeken keresztül ők voltak zenei központ, a fiatal Abel és a Johann Christian Bach. Sajnos úgy néz ki, hogy elszárkosodott, úgyhogy elég sanyarú körülmények között halt meg, de életében egy igen virtuóz jaladágámba játékos volt. Hallgassuk tehát akkor Jordi Savall előadásában Carl Friedrich Abel egy preludiumát, és az öreg Bachtól pedig a C-moll 5. Gordonka Svit második Allemande tételét. Thank you.
Ábert és Bachot hallgattunk Jordi Savall előadásában, és ha valaki szeretne több Viola de Gambát látni és hallani, akkor felhívnám a kedves figyelmét arra, hogy létezik egy nagyon szép francia film, most már több mint 30 évvel ezelőtti, ami erről a hangszerről, illetve két zeneszerzőről, Maren Marerról és Szent Kolombról szól, érdemes megnézni. Tous les matins du monde, azt hiszem magyarul Minden áldott reggel volt a címe.
Tous les matins du monde, igen, ismerem, de én azt is tudom, hogy a múltkor Szent Kolombot bevettük műsorunkban, és talán már egy se hagytuk ki, Bruno Coxet csodálatos előadásában, ő most a nagy sztár, hát Jordi Savall egy kicsit már, hogy mondjam, kezd kikopni így, hanem idős ember 80 felé jár, ha nem haladta meg. Bruno Coxet pedig az új ifjú titán, aki csodálatosan játssz ezt a hangszert.
Hát akkor akár róluk is szólhatna ez a film, a fiatal és az idős mesternek a ez találkozása.
Igen. Közben itt rájöttem, butaságot mondtam, de hogy van 11 húrja a Viola da Gambának, 6 vagy 7 van. Tényleg úgy hallatszott, mintha legalábbis az Abel darabban, a preludiumban, mintha egy zenekar játszott volna. Most viszont 4 blokkflőtést fogunk hallani, 4 barokk fújást. A Sirena blokkflőte kvartett fog nekünk játszani, ők svéd hölgyek. Joseph Bodin de Boismortier egy E-moll szonátájának a első, második és negyedik tételét fogjuk hallani. Erről a szerzőről mi még beszéltünk, annyit említenék csak meg, hogy ő egy ritka madár volt, ugye a barokkban megsikerült azt valósítani, amit majd következő korok zenészei is nagyon kevesen, akár még a 20. században is, hogy nem csak hogy megélt a muzsikájából, hanem ráadásul még is gazdagodott, vagyon sikerült felhalmoznia. Egyszerűen levédte a zenéjét, kiadta, és minden pénzét csinált. Tehát valahogy jó tudta menedzselni magát. Ettől függetlenül egy nagyon jó barokk zenész volt. Én nagyon szerettem Csajina. Igazi francia barokkot akarom hallani, akkor gyakran Bamortyét hallgatok. Őt fogunk most tehát hallani. Majd őt követi Maurice Ravel, Pavan pour un enfant défunt című pavánja, talán a Bolero után a legismertebb zenéje, legnépszerűbb pontosabban, ami ellen tiltakozott is, mert hogy nem bevallott, hogy miután megírtam, már csak azért szerette ezt a darabot, mert olyan jó címe van, hogy alliterál rímel az enfant a défunttel. Enfant, ugye az az infáns magyarul, a spanyol királyi udvarban volt a trónörökösnek a neve, és défunt az ugye franciául elhaltat jelent. A történetet azt nem egészen tudjuk pontosan. Tény az, hogy egy igazi hercegnő felkérésére írta vele ezt a darabot, de mondom, nem volt megelégedve egyáltalán a darabba, és aztán főleg azzal nem, hogy mindenki kétségbe volt esve, hogy micsoda csodálatos zene. Én szerintem tényleg az. Ő viszont túl gyengének tartotta, túl fantáziátlannak. De hát ez gyakori dolog. Múltkor ugye nemrégében volt műsoron nálunk a Mondschein, a Holdvilág szonáta első tétele Beethoventől. Nem tudom, azt hiszem nem említettük meg akkor, de most megemlítem, hogy Beethoven is pont így morgolódott, hogy hát ő ennél sokkal jobb zenéket írt, egyáltalán nem is érti, hogy mit vannak, hogy odas vissza az emberek ezért a szonátájáért. Tehát Ravelt halljuk, neki különben nagy spanyol kötöttségei voltak, rendkívüli módon vonzódott a spanyol kultúrához, nem csak zenéhez, hanem birodalomhoz, mindenhez. Az ő édesanyja baszk volt, és tulajdonképpen Ravelnek az anyanyelve a spanyol. Anyukájával, édesanyjával spanyolul beszéltek. Tehát egy pavánt fogunk hallani. Anders Miolin altgitáron fogja előadni. Most is egy svéd klasszikus gitáros. Ez egy igen nehéz hangszer lehet ez az altgitár. Tehát a rendes 6 húrhoz még hozzá van tódva 5 basszus húr. Csodálatosan hallatszik, szól ez az altgitár. Ő aztán ezt átírta, ezt a pavánt, mert hogy Ravel zenekarra szerezte, komponálta eredetileg, és emlékezett Anders Miolin arra, hogy a 20-as években az első világháború után Ravel találkozott André Segoviával, aki már abban az időben is a klasszikus gitárosok atya istenének számított, és ígéretet tett neki egy zenedarab megírására, amit aztán valamiért nem tartott be, és most akkor így posztumusz, mindkettőjüknek posztumusz, ugye Anders Miolin megvalósította Ravelnek ezt az ígéretét. Úgyhogy én szerintem nagyon szépen szól a gitáron. Hallgassuk akkor tehát Bois-Mortier-től a E-moll blokkflőte szonátának 3 tételét, a Sirena Record Quartettel, majd Maurice Ravel-től a Pavane pour un enfant défunt. Anders Miolinnal. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Boamorti és Ravel után elérkeztünk a mai hangtörténetek utolsó zenés blokkjához, amibe Attila két tételt készített be. Sajnos az élőadásban ezek közül csak az egyik fog beleférni időhiányában, de az archívumban mind a kettőt le fogjuk játszani. Archívumunkat a rádió weboldalán keresztül érhetik el. Mivel búcsúzunk, Attila?
Igen, hát megint elszámítottam magam, megint túl sokat járt a szám, az igazság, de most röviden elmondom, hogy Prokofievnek a keringő szvitjéből, az opus 110-esből fogjuk hallani a rövidebbik, általam kiválasztott tételt, a hatodikat. Itt ezt közvetlenül a II. Világháború után komponálta ezt a szvittet Prokofiev. Ide a már meglévő néhány balettjéből és filmzenéjéből gyűjtött össze a keringőket. Most a Csipke Rózsikából, eredetileg Csipke Rózsikából származó egyik keringőjét fogjuk hallani, a hatodik tételt, ennek magyar neve Boldogság. A Skót Nemzeti Zenekart Némelyár Jérvi vezényli.
Ezzel búcsúzunk tehát mára. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a rádiónkat. Kellemes estét, a viszonthallásra!